Török Gábor politológus, politikai elemző az Inforádió arénájának vendége. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Még nem is volt előzetes eredmény, amikor tegnap este már megindult a legbonyolultabb magyarországi választási rendszer részeredményeinek értelmezése, magyarának keretezés. Ön szerint mi történt tegnap?
Jó estét kívánok. Hát először is szerintem azt érdemes rögzíteni, hogy meglepetés történt. És ha megengedi, akkor itt a személyes indulatomat is elmondanám ezzel kapcsolatban, mert ugye nem az első választás, amikor nagyon nehezen tudunk tájékozódni a közvéleménykutatások, a magyarországi közvéleménykutatások miatt azzal kapcsolatban, hogy pontosan mi történik egy választási kampányban. Tehát nagyon elkeserítő az, hogy most már nem az első választásról beszélünk, amikor utólag kell magyaráznunk a választás eredményét azzal szemben, amit előzetesen a közvéleménykutatások mondtak. Nyilván az elemzők, a megfigyelők, a sajtó alapvetően támaszkodik ezekre a közvéleménykutatásokra, és amikor azt mondja, hogy mondjuk egy fővárosi választáson ki az esélyes, azt nyilván nem a széljárásból, hanem ezekből a kutatásokból próbálja meg kiolvasni. Az, ami itt most történt, hogy voltak olyan közvéleménykutató intézetek, amelyek egészen brutális 18% pontos különbséget mértek, és még azok is, amelyek nem ezt mutatták, azok is inkább egy döntetlen közeli eredményt mutattak, szinte mind egyöntetően árnyalatnyi a hivatalban lévő főpolgármester árnyalatnyi előnyével, azok alapvetően megtévesztették a közvéleményt, így nyilván a politikai elemzőket is, és most arról kell beszélnünk, hogy miért történt az meg, hogy az előzetes várakozásokhoz képest a fővárosban, de azon kívül is megyei jogvárosok, sőt a nagyvárosok jelentős részében meglepő eredményt kell magyaráznunk.
A mi vendégünk a Publikus volt, 48-48-ra mérték. Nagyjából eltalálták.
Hát nagyjából eltalálták, de ugye azért itt a közvéleménykutatásoknak van egy általános iránya, és a Publikus mellett, vagy éppen a Republikon, vagy a Medián mellett, akik egy szoros eredményt mutattak, a Század végé és a Nézőpont Intézet, különösen a Nézőpont Intézet egészen döbbenetes mértékű fölényről beszélt Tarlós István kapcsán, Tarlós István vezetése kapcsán, és nyilván ilyenkor általában a közvélemény ezeket átlagolja, próbálja belőlük kiolvasni. Azt, hogy mi a közvéleménykutatási konszenzus, nem volt ilyen, nyilván igaza van, tehát nem egyöntetően hárul a felelősség mindenkire, de az, hogy például a kormányboldalhoz közel állónak sorolt két intézet egyértelműen arról számolt be, hogy a választás előtt az jelentős mértékben megnehezítette azt, hogy pontosan lássunk, és egyébként azt is megnehezítette, hogy most például az ön kérdésére, hogy mi történt, választ tudjunk adni, mert egyszerűen nincs hiteles adat arra vonatkozóan, hogy akkor mikor és nyilván miért következett be az elmozdulás. Egyáltalán mi az igazság? Az az igazság, hogy két héttel korábban még valóban megvolt ez a nagy fölény, csak valami történt a választási kampány hajrájában, ami miatt fordulat történt, vagy egyszerűen azok az adatok nem voltak jók, vagy egyáltalán nem is adatok voltak, nem azt a célt szolgálták, hogy a közvélemény állapotáról tudjunk, hanem politikai befolyásolási céllal születtek meg, vagy egyszerűen csak mintavételi hibából következtek. Ezt most nem tudjuk megmondani, ezért tulajdonképpen sötétben tapogatózunk. Nagyon szükség lenne arra szerintem Magyarországon, hogy ez a közvéleménykutató szakma visszataláljon azokhoz az időköz, nem tudom, ilyenek voltak-e, amelyekben azért a közvéleménykutatásukban lehetett bízni.
A végeredményből abból lehet tudni, hogy ki nyert. És aki nyert, az hol nyert? Mert itt főpolgármestertől a néhány száz fős településig választottak, több tízezer jelölt versenyzett.
Nyilván egy önkormányzati választásnak mindig az a sajátossága, hogy a sok település típus megadja a lehetőséget mindenkinek arra, hogy kiválassza azokat a kategóriákat, amelyekben győztest hirdessen. Mondjuk nagyjából közben kb. Két évtizede kommentálok önkormányzati választásokat, és mindig azzal kellett küzdeni, hogy nem volt egyértelmű kép, miközben egyébként, hogyha kicsit részletesebben lássunk, akkor amúgy egyébként egy szakmai álláspont lehetne arra vonatkozóan, hogy ki nyert. Ugye korábban mindig az volt a probléma, hogy az újságok azt írták meg, hogy a függetlenek nyerték meg a választást, mert a 3200 településnek az elsőprő többségében független jelölt volt, és akkor azt gondoltuk, vagy azt gondolták, akik ilyenekről beszéltek, hogy ugyanannyit ér egy budapesti győzelem, mint mondjuk egy pár száz fős kis településen aratott győzelem. Nyilván szerintem a helyes megoldás az, hogyha a település típusokat külön vizsgáljuk, ami azt jelenti, hogy érdemes külön vizsgálni Budapestet, a megyei jogú városokat, a nagyobb városokat, és nyilván a kis települések világát. Ezek alapján már egy árnyalt képet látunk, és érdemes azt is vizsgálni, hogy ezek az egyes település típusok 2004-hez képest hogyan változtak. Ha van idő, akkor érdemes ezen röviden végigfutni. Ugye 2014-ben budapesti szinten egyértelműen kormánypárti fideszes győzelmet láttunk, ugye akkor mindössze 23 budapesti kerület közül 6-ban lett nem kormánypárti győztes, tehát kerületi szinten is jelentős kormánypárti fölény volt, és ugye a közgyűlésben és fővárosi közgyűlésben és a főpolgármesteri pozícióban is a Fidesz győzelme volt, győzelme történt meg. Ehhez képest most itt a legnagyobb a fordulat, hiszen az adatok ezt most már világosan mutatják, a főpolgármesteri pozíciót is az ellenzék nyerte meg. A fővárosi közgyűlésben is ellenzéki többség lesz, és a fővárosi kerületek többségét is az ellenzék nyerte meg. Ugye 14 olyan kerület van a Budapesten a 23-ból, amelynek a polgármesterét az ellenzék adja majd, és ráadásul ezen felül vannak még olyan kerületek, ahol nem az ellenzék nyerte a polgármesteri pozíciót, de a képviselőtestületben többséget szerez. Az én számításaim szerint nagyjából 4 olyan fővárosi kerület van, amely tisztán kormánypárti irányítás alatt maradt, ami ugye azt jelenti, hogy a polgármestere is, Fidesz, KDNP és a képviselőtestületi többség is a kormányoldalon van. Csak hogy példaként, ha szabad említenem, mondjuk például a 22. kerületben, ahol a Fidesz-KDNP és polgármester ismét megnyerte a polgármesteri pozíciót, az egyéni kerületeknek az elsőprő többsége az ellenzéki, tehát vannak ilyen helyek is, úgyhogy nem csupán 14 olyan kerület van, ami az ellenzéki, hanem még e fölött is vannak olyanok, ahol egy ilyen társbérlet alakult ki a képviselőtestületben ellenzéki többséggel. Tehát Budapest vitathatatlanul ellenzéki győzelem, ennek a mértékéről lehet beszélgetni, de a tényéről nem. A megyei jogú városok ugye a következő kategória, ahol 5 évvel ezelőtt, 2014-ben nagyon jelentős fideszes győzelem született, ugye mindössze 3 olyan megyei jogú város volt a 23-ból, ahol az akkori ellenzék tudott nyerni, később ezt még kiegészítette Hódmezővásárhely 2018 elején egy időközi választással. Tehát 4 olyan polgármesteri pozíciója, vagy 4 olyan városa volt az ellenzéknek megyei jogú városok közül, amelyekben ő volt a korábbi választásokon a győztes. Ehhez képest most mit látunk? Most azt látjuk, hogy 10 város polgármesteri pozícióját nyerte el a 23-ból az ellenzék, és itt sem érdemes itt megállni, mert azt is látjuk, hogy ezen felül is akadnak még olyan megyei jogú városok, amelyekben bár fideszes maradt a polgármester, de a közgyűlésekben ellenzéki többség van. Példákat, ha megengedi, néhányat sorolnék, mondjuk Szolnok, ahol a 12 egyéni körzetből 9-et az ellenzék nyert meg, és egyértelműen többsége van a helyi közgyűlésben, tehát egy Szolnokon egy fideszes polgármester egy ellenzéki többségű testülettel kell, hogy együttműködjön, de ezt látjuk Szekszárdon és Nagykanizsán is, ahol 10-ből 6-ot nyert meg az ellenzék. Tehát 10-13 olyan hely van a 23 megyei jogú városból, amelyet az ellenzék fog irányítani a jövőben, vagy egyedül, vagy társbérletben. Ez ugye nagyjából, hogyha eredményt kell hirdetnünk, egy döntetlen közeli eredmény a kormányoldal és az ellenzék között, ugyanakkor 2014-hez képest egy világos, egyértelmű ellenzéki erőletörés. Nagyobb gondban vagyunk a nem megyei jogú városok, hanem mondjuk az 5000 főnél nagyobb városok esetében, mert ugye már nyilvánvalóan sokkal számosabb település típusról beszélünk. Itt, hogyha a számokat nézzük, akkor egyértelmű a Fidesz fölénye, nyilván a részben független jelöltek, részben kormánypárti jelöltek győzelmét látjuk, de van egy csomó olyan város, ahol vagy meglepetésre, vagy számítottan az ellenzék nyert. Számomra igazán érdekesek azok a helyek, ahol meglepetésről beszélhetünk, és nagyon sok ilyen település, nagyon sok, tehát mérhető szám olyan település van, ahol az ellenzéknek ebben a település típusban is sikerült szerintem meglepő módon nyernie, és végül ott vannak a kistelepülések világa, ahol részben beszélhetünk a polgármesteri és képviselőtestületi helyekről, de még egyszerűbb, ha megnézzük azt a részét a választási rendszernek, amelyik megmutatja azt, hogy a nem nagyvárosi, tehát nem megyei jogú városi részeken mi a pártpreferencia, ez ugye a megyei közgyűlések világa, amelyeknek politikai szerepe nem olyan jelentős, de most számunkra az a fontos, hogy ki nyert. Ott pedig azt látjuk, hogy mind a 19 megyében a Fidesz elsöprő 50%-nál nagyobb szavazatarányal végzett az élen. A legtöbb helyen növelni is tudta a szavazat számát 2014-hez képest, a szavazat arányát is és a szavazat számát is, és az ellenzék négy releváns szereplője, az nagyjából hasonló arányban szerepelt. Ezt még nem volt részletesen időm, hogy mindet feldolgozzam, de ha megnézzük, azt fogjuk látni, hogy a Jobbik, az MSZP, a DK és a Momentum esetében nehéz egyértelmű győztesről beszélni már az ellenzéki térfélen. Ebben a világban nagyjából mindenhol ott vannak, látszódnak, de egyértelműen nem emelkedik ki ellenzéki szereplő. Ez a részletes kép összegezve tehát azt tudjuk szerintem mondani, hogy a kép vegyes, a kis településeken, amelyeknek a választási térképét a megyei közgyűlések mutatják, még a 2014-esnél is nagyobb a fideszes előretörés, a nagyvárosokban pedig 2014-hez képest jelentősen előretört az most egyesült, most közösen induló, összefogó ellenzék. Az előretörésének a mértéke szerintem még annál is meglepőbb, mint amit esetleg meglepetésként el lehetett képzelni, tehát az, hogy Budapest minden szintjén ellenzéki többség van, és a megyei jogvárosokban is egy majdnem döntetlen közeli helyzet alakult ki, ezt én azt gondolom, hogy senki nem látta előre, nem kalkulált ezzel, tehát egy nyilvánvaló, nagyvárosi szinten egy nyilvánvaló ellenzéki előretörésként kell ezt a választást értékelni.
Még egy módszertani kérdés, szabad-e ezt a képet valahogyan egy általános országgyűlésére vetíteni, és azt állítani, hogy akkor a Fidesznek, ha nem is kétharmada nyilván, de abszolút többsége volna?
Hát ez egy nagyon nehéz dolog, hiszen ugye nincs mindenhol listás szavazás, nyilván ugye a nagyvárosokban és hát Budapesten listás szavazás nincs, ezért ugye úgy kellene ezt a műveletet végrehajtanunk, hogy azt mondjuk, hogy a személyekre leadott szavazat mögött is pártszavazatot feltételezünk. Ez már egy merészebb, módszertanilag vitatható elképzelés, de meg lehet tenni szerintem. Tehát most akkor egy gondolatkísérletként, vagy egy kísérletként nem módszertanilag elfogadható módon tegyük ezt meg. Szerintem, ha ezt megtesszük, akkor valóban azt látjuk, hogyha ebben a formában most egy parlamenti választást tartottak volna, akkor nagy valószínűséggel a Fidesz megszerezte volna a megszerezhető mandátumoknak az abszolút többségét, de nem szerzett volna kétharmadot. Most nyilván nagyon nehéz ezt most így ránézésre megállapítani. Nyilván lehetne ezt ennél mondjuk aprólékosabban, meg szerintem lesznek is, akik majd meg fogják tenni, még egyszer ezekkel a módszertani problémákkal. Én így, ahogy ránéztem az adatokra, azt tudom mondani, hogy szerintem ez egy gyenge abszolút többséget biztos hozott volna a Fidesznek egy most megtartott parlamenti választáson, de ez nyilván nem egy elfogadható kísérlet, vagy nem egy igazolható kísérlet.
Ki nyert a fővárosban? Egy személy, párt, szövetség, egy idea? Mi?
Hát nyilván nyert egy személy, hiszen azért személyek közötti választás volt, és nyilván sok személy, hiszen kerületekben is alapvetően az önkormányzati választás személyek közötti választásról szól, de hogy az egész országban, Budapesten és ennek a választásnak az újdonsága, az az ellenzéki összefogás, vagy koordinált indulása az ellenzéknek, abban az értelemben, hogy a fontos helyeken meg tudta teremteni az ellenzék azt, amit eddig még soha, az elmúlt 9 évben egyetlen alkalommal sem, hogy a igazán lényeges helyeken, és nem csak a polgármesteri pozícióban, hanem a képviselői választásokon is egy kormánypárti jelölttel szemben egy esélyes ellenzéki jelölt áll szemben. Ebben az értelemben a fővárosi választás az alapvetően ennek a választási stratégiának, ennek az együttműködési stratégiának a győzelmét hozta az ellenzéknek. Nyilván most a mai napról beszélünk, vagy a tegnapi napról beszélünk, arról, hogy ebből mi következik, vagy hova juthat el ez, milyen problémákat fog okozni, az egy másik kérdés. De azt ki kell mondanunk, hogy ez a választás, az önkormányzati választás alapvetően ennek a tesztje volt, egyébként alakulhatott volna nagyon másképp is. Én előtte többször elmondtam, hogy ha itt egy ellenzéki kudarc van, akkor az nyilvánvalóan ezt a választási stratégiát fogja nagyon rövid idő alatt jégre tenni. Nem ez történt, így nyilvánvalóan, hogyha azt kérdezi, hogy személy, program, vagy egy technika, akkor ennek az együttműködésnek a győzelme szerintem ez a választás.
Mi következik a választási eredményből a kormány oldalra nézve?
Hát, igen. Szerintem ezt is azon kell gondolkodni, hogy ez a kormány oldal számára hogyan kell, hogy értelmeződjön. Nyilván nem egy totális kudarcról beszélünk, én ezt metaforaként egy ág megrecsenésének látom, ami után az ág még nem törik le, de ha nem veszük észre, hogy ez a dolog megtörtént, akkor idővel lehet, hogy a földön fogjuk majd találni magunkat. Tehát egy valamit megmutat a kormány oldal számára, üzenetként értelmeződik, csak nem biztos, hogy olyan nyilvánvaló és könnyen észrevehető. Erre próbálok itt utalni ezzel a talán rossz metaforával. Tehát egyszerűen arról van szó, hogy szerintem a választók valamit akartak üzenni a kormány oldalnak. Ezt lehet látni nyilvánvalóan az adatokból. Döntően, amiről beszélünk, az a nagyobb települések, nagyvárosok világa, ha tetszik, a polgáribb Magyarország üzenete, ahol a Fidesz az előző választásokhoz, az 5 évvel ezelőtti választáshoz képest lényeges, látható, releváns számú mandátumot, pozíciót veszített el. Most, hogy ez pontosan miért történt, ezt nyilván nagyon nehéz megfejteni, és innentől kötszurkálásba fogunk átmenni az adatok elemzése helyett, hiszen nagyon sokféle magyarázat kering már most is. Ugye van az a magyarázat, amely azt mondja, hogy semmi nem történt, egyszerűen egy botrány hatására az utolsó napokban a választók elbizonytalanodtak, illetve az ellenzéki szavazók aktivizálódtak, és ezt látjuk az eredményekben. Ezt ugye most próbálják sokan kimutatni az alapján, hogy egyes helyeken az 5 évvel ezelőttihez képest hány fideszes szavazó ment el, és hány ellenzéki szavazó. Én is tettem ma erre egy kísérletet, hogy a legtöbb helyen ezt megpróbáljam megnézni, és őszintén nekem nem állt össze egy olyan országos kép, ami alapján azt kellene mondanunk, hogy mindenhol ugyanaz érvényesült, mondjuk, hogy ugyanannyi fideszes ment el, csak több ellenzéki ment hozzá képest el, vagy volt egy ellenzék, kormánypárti elbizonytalanodás. Tehát én nem venném a bátorságot most, hogy egy nappal a választás után megmondjam, hogy mi történt, de kétségtelenül történt valami. Nyilván azt is lehet mondani, hogy szó sincs erről, amiről itt beszélek, egyszerűen csak a realitás győzelme. Ez eddig szétosztódtak az ellenzéki szavazatok, most pedig össze lehetett őket adni, és ahol ezek többségben voltak, ahogy egyébként már többségben lettek volna a parlamenti választáson is másfél évvel ezelőtt, akkor ott nyilván veszített a Fidesz. Ez sem biztos, hogy nagyon messze van az igazságtól, de hogy teljes egészében lefedi az igazságot, abban sem vagyok biztos. Szóval tulajdonképpen sokat beszélek, de azt akartam csak önnek mondani, hogy nem tudom, hogy pontosan mi ez az üzenet. Nyilván ezt majd a következő napokban politikailag kell értelmezni, de azt gondolom, hogy valami olyas valamire mutat ez rá, hogy az, amit eddig a Fidesz gondolt arról, hogy hogy működnek a dolgok Magyarországon, és hogy a centrális erőtérrel hogyan uralható hatalom gyakorlással, hogyan uralható Magyarország politikai világa, az valószínűleg nem fog működni a jövőben. Ez egy figyelmeztetés, amiből szerintem majd a Fidesznek le kell vonni a tanulságokat.
Karácsony Gergely kié? Van-e pártja?
Hát ugye hivatalos válasz nyilván az, hogy a szocialista párt jelöltje, de azt gondolom, hogy elemzői szemmel ez kevésbé állja meg a valóságot. És az is az, az igazság, hogy azt is lehet látni, hogy nem csupán ő az egyetlen olyan szereplő az ellenzéki térben, ahol kezdenek feloldódni ezek az ellenzéki párt preferenciák, vagy párt kötődések egészen pontosan. De mondjuk az ő jelenléte, vagy az ő szerepe az ellenzéki térben az szimbolizálja ezt a változást. Ugye az ellenzéki politika 2010 után nyilván pártpolitikai keretekben zajlott, és a pártok többsége arra törekedett, hogy dominálja az ellenzéki tér felett. Ugye erre tett először kísérletet a szocialista párt, utána erre tett kísérletet Bajnai Gordon a mozgalmával, később erre tett kísérletet a Jobbik, és ha jól látjuk, akkor mintha most a DK meg a Momentum törekvése lenne valami hasonló, ugye megszerezni az ellenzéken belül a domináns pozíciót. De azt lehet látni, hogy a választási környezet, tehát a választási rendszer által létrehozott kényszer, valamint a szavazói elvárás, az egyre inkább az ellenzéki pártokat arra ösztönzi, és az ellenzéki szereplőket, hogy ne pártokban gondolkodjanak, hanem ellenzékben gondolkodjanak. És Karácsony Gergelynek szerintem tipikus megjelenítője ennek az igénynek, ennek az elvárásnak, akinél sokkal kevésbé lényeges az, hogy ő éppen most melyik párthoz tartozik, mint az, hogy ő mondjuk milyen népszerűségnek örvend, vagy mire képes az ellenzéki politikában. Tehát nagyon lassan megfigyelhető nyilvánvaló elmozdulás az ellenzéken belül a pártkötődésektől az ellenzéki, a közös ellenzéki gondolkozás irányába. Most nem arról beszélek, hogy 2022-ben már egyesült ellenzék fog indulni a választáson, nyilván a pártkeretek megmaradnak, de ez a feloldódás, ez zajlik, erőteljesen zajlik, és ennek óriási lökést adhat szerintem ez a mostani választás. Miközben nyilvánvaló, hogy ez nem szünteti meg az érdek ellentéteket, hiszen nem csak ilyen típusú politikusok vannak az ellenzéki térben, mint Karácsony Gergely, akiknél a pártkötődések kevésbé lényegesek, hanem nyilván vannak klasszikus pártpolitikusok, és vannak olyanok is, akik alapvetően az adott párt érdekét tartják szem előtt. Ebből rengeteg konfliktus lehet még a következő 2,5 évben, és ha nem lett volna ilyen sikeres az ellenzék számára ez a választás, akkor biztosra vettem volna, hogy ez fog felerősödni. Most ez a siker azért ezeket elnyomhatja, és a választások, a parlamenti választások felé közeledvén nyilván egyre erőteljesebb lesz a kényszer, hogy az ellenzék ezen a nyomvonalon haladjon tovább. Hogy ebben mi szerepe lehet Karácsony Gergelynek, mi szerepe lehet Márki-Zay Péternek, mi szerepe lehet azoknak a volt LMP-s politikusoknak, Hatházi Ákosnak vagy Szél Bernadettnek, kapcsán most azt sem tudjuk, hogy ők milyen párthoz tartoznak, ez nem egyértelmű ma még, de a tendencia szerintem világos. Az eddig működő centrális erőtér, aminek azért a lényege az volt, hogy az ellenzék pártkeretekben politizál, és ezek a pártok nagyon gyakran egymástól távolabb állnak, mint akár a Fidesztől, ez most megszűnt. Egy duális tér kezd kialakulni, már eddig is kezdett, de most szerintem ezzel a választással kapott egy nagyon erőteljes lökést, amelyben az egyik oldal és a másik oldal küzdelmeként tételeződik a verseny, és amelyben az ellenzéki politikai szereplők részben, mondom még egyszer, adminisztratív okokból, tehát a választási rendszer kényszere okán, részben pedig hát a jól felismert politikai érdekeik alapján egy táborba kezdenek tartozni. Még egyszer, én azért ezt a táborba kezdenek tartozni, ez nem azt jelenti, hogy már egy táborban vannak, de egyértelműen az integrációs, tehát az egymáshoz közeledő tendenciák fognak az ellenzékben felerősödni, mert ez a siker egyértelműen ezt mutatja az ellenzék számára, tehát egy bipoláris erőtér kezd kialakulni a centrális erőtér helyén Magyarországon.
De mi fogja megmutatni, hogy az ellenzéki oldalon hol vannak a csomósodási pontok, milyen irányba mennek az autókulcsok, az irodakulcsok, a pártpénzek, és milyen irányba adják le a tisztségeket az emberek, hogy ez most már a tiéd?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Most nyilván le lehet erre a szintre is vinni a kérdést, amit ön mond, hogy a párt, az autók kasszakulcsok és egyebek, vagy nem is kasszakulcs, csak autókulcs.
Nem, ez csak sima autókulcs.
De van a kasszakulcs is, nyilván az is másik történet, de közel áll az előzőhöz. Tehát, hogy az erőforrások feletti rendelkezés. Az
erőforrások... A dolgok megmondásának a joga, hogy van a világ.
Így van, tehát, de én ezt nyilván azért, amikor egy nem várt siker van, akkor hirtelen nagyon sok olyan pozíció lesz, amit el lehet osztani. Ez a könnyebb ügy, kormány oldalon sokkal nehezebb lesz, ahol nyilván nem várt vereségek vannak, és lesz nagyon sok olyan ember, aki hirtelen egzisztenciálisan elhelyezésre szorul. Tehát most ebből a szempontból én ott látom a nagyobb problémát az autókulcsokkal és egyebekkel. Az ellenzéknél a problémát a vezetőszereppel kérdése kapcsán látom. Tehát részben, hogy ki személy szerint ki ennek az ellenzéknek a vezetője, másrészt pedig melyik az a politikai erő ebből a négyből, amelyik a passzát szelet fújja. És hát ez még nem egy eldöntött kérdés. Ugye az európai parlamenti választás azt mutatta, hogy a DK a legjelentősebb politikai erő. Most ezt csak részben mutatják a megyei adatok, de még egyszer a megyei adatokból azért nehéz kiindulni, mert nyilván az az ország egy adott részénről érkező információkat tudja csak mutatni. A közös indulások mögött pedig nem látjuk, hogy ki a DK-s, ki az MSZP, ki a Momentumos. Tehát ezt a mérkőzést az ellenzéknek még nyilvánvalóan le kell játszani, ami nem lesz egyszerű. Tehát többen beszélnek róla, de igazuk van. A önkormányzati választáson sokkal könnyebb egy ilyen közös indulást létrehozni. Ott sem egyszerű, de azért sokkal könnyebb, mert rengeteg hely van, akár esélyes helyek is. A parlamenti választáson ugye ott 106 egyéni választókerületet kell elosztani, ráadásul úgy, hogy a választási rendszer logikájának megfeleljünk abban az értelemben, hogyha külön listán kívánunk indulni, mindenkinek lehetősége is legyen indulni, és ráadásul olyan képviselettel tudjon rendelkezni a választás után, amit ő maga, saját maga számára reálisnak, vagy elérhetőnek gondol. Tehát itt nem csak mézes madzagok vannak, vagy nem csak nyereségek vannak az egyik oldalon, hanem veszteségek lehetősége is megjelenik. Az önkormányzati választásnál valójában szerintem ilyen nincs. Ott mindenki tudja, hogy ha külön indulok, úgysem nyerek. A parlamenti választásnál azért van a másik oldala a mérlegnek, mert azt mondja, közösen indulunk, akkor kaphatok ennyit. Ha külön indulok, akkor kapnék ennyit. Hiszen ugye ott vannak listás mandátum is, amelyek megszerezhetőek egy külön indulásnál. Tehát sokkal, sokkal nehezebb lesz ott majd az ellenzéknek megteremteni az egységet, dönteni a vezető személyéről, ugye? Tehát, hogy például ezek a pártok, mind a négy párt megnevezze külön miniszterelnök jelöltet, vagy lesz közös miniszterelnök jelölte, de jelöltje az ellenzéknek. A négy párt közös listán kíván indulni, vagy valamilyen formációban együtt indulnak. Ugye ezt is megtehetik, ahogy a lengyel példa például mutatta. Szóval sok minden lehetőség van, de ha sok minden lehetőség van, akkor sok minden vita témává is válhat, úgyhogy nem lesz könnyű az ellenzéknek ez a 2,5 év ebből a szempontból fenntartani ezt az egységet. Ráadásul sok helyen ugye hivatalba, pozícióba kerültek, ami további érdekellentéteket hozhat, helyben döntéseket kell hozni, költségvetéseket kell megszavazni, és tehát politikai felelősséget kell vállalni, ami szintén részben nyereséget hozhat, de feszültségeket is generálhat. Nem lesz könnyű, de azért én úgy látom, hogy ez a mostani önkormányzati választás olyan óriási lendületet ad az ellenzéknek, és annyira megerősíti, hogy nincs alternatívája ennek, hogy az ebből való dezertálás az szinte elképzelhetetlen, vagy szerintem most elképzelhetetlen, mert a választói nyomás is olyan erős ebbe az irányba.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Török Gábor politológus, politikai elemző, az Aréna vendége.